jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy tekintse meg, ha teheti, akkor élőben, ha nem, akkor pedig a honlapunkon keresztül.
Köszönjük szépen dr. Dóczi Gergelynek, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárjának, hogy elmondta nekünk, mi is az a Jumpstart, a tehetség és támogatás, indul újra ez a program 2025-ben, ahol fiatal pályakezdők, illetve a képzőművészeti egyetem hallgatóinak biztosítanak arra lehetőséget, hogy megmutathassák tehetségüket és tudásukat a nagy közönség számára. Köszönöm szépen még egyszer, és további sok sikert kívánunk mindenhez, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, minden jót.
117 perc.
Itt a civil rádióban és a közösségfejlesztésben is általában nagyon szeretjük hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a részvétel. A részvétel hónapja van most, és a részvétel hónapjának központi eseményével foglalkozunk a következő percekben. Új részvételi évtized, ez a címe annak a szakmai napnak, amelyet október 17-én rendez a Civil Kollégium Alapítvány a budapesti kesztyűgyár közösségi térben. Ezzel kapcsolatban kérdezzük a következő percekben Bálint Mónikát. Szervusz, én Tudok Dáj vagyok a Civil Rádióból, és Péter Fiferi is itt van velünk.
Szia, Móni!
Hello, sziasztok!
Remélem, nem túl sokat tévedtem a felvezetőben. A kesztyűgyári eseményről kérdeznénk, az új részvételi évtized, ez a címe ennek az eseménynek. Miért kapta ezt a címet?
Igen. Nagyon sok olyan közösséggel dolgozunk országszerte, és mondjuk felülreprezentált ebbe Pest megye, akik helyi ügyekben aktívak valamilyen helyi témában az átláthatóságért és az állampolgárok részvételéért tesznek aktívan. És azt vettük észre, hogy egyre több olyan önkormányzat van, amelyik partnerként is kezdi kezelni ezeket a kezdeményezéseket vagy állampolgári csoportokat. De azt gondolom, hogy ez nem egy új jelenség, tehát hogy ennek vannak hullámai, és erre szeretettünk volna reflektálni azzal, hogy a részvétel most hónapja, korábban részvétel hete, immáron azt hiszem 20. alkalommal kerül megrendezésre, és így van egy ilyen történetisége ennek a programsorozatnak. És hát amire a cím utal az, hogy az Európai Unióhoz csatlakozás környékén volt egy felívelése a részvételről való gondolkodásnak, részvételi demokráciának, és annak, ahogy mondjuk helyi szinten, önkormányzati szinten a helyi közösségek, civil szervezetek, állampolgárok részt vehetnek a döntéshozatalban, vagy előkészítésben, vagy akár csak az ügyeknek a tematizálásában. És aztán hát most így az elmúlt mondjuk 5-6 évben újra egyre több önkormányzat tűzi ki ezt a zászlajára, illetve fordítva egyre több civil szervezet van, aki szeretne teret adni az állampolgári kezdeményezéseknek a helyi döntéshozatalban. Úgyhogy erre akarunk egy kicsit így ránézni nagyítóval.
Hadd kérdezek közben valamit, bocsánat, Móni, hogy azok, akik pozitív önkormányzati példákat is mondtál,
igen,
azokból összeszűrhető-e, és hát lehet, hogy ez a nap is talán alkalmas lehet erre, hogy mit nyer ettől az önkormányzat, tehát mi az ő, persze verbálisan sok mindent lehet mondani, dicsérni a civileket, de mi az, amitől az önkormányzatnak ez tényleg fontossá tud válni, és nem pedig van egy ilyen szokásos sztereotípia, ami a gyakorlatból keletkezett sajnos, de hát már ilyen előítéletté vált, hogy általában lekezeli, lehajol az önkormányzat a civilekhez, szóval, hogy lesajnálja, még ezt is mondhatnám. Mitől van az, amikor valahol az egyenrangúsághoz közeli állapotban, mit mondanak, hogy mitől erősebbek együtt? Mi az ő érvük, van-e?
Ez jó kérdés, mert egyébként amikor erről beszélgetünk, azért a részvételiségnek a nehézségei is elhangzanak. Én azt látom, hogy sok színűbb azoknak az önkormányzatoknak a működése, ahol be van csatornázva az állampolgárok kezdeményezése, vagy az, hogy hogyan tematizálják a helyi ügyeket. Másrészt pedig egy hosszabb távú legitimitást ad. Én azt gondolom, hogy van egyfajta olyan vezetési stílus, ami egyfajta autoritásként próbálja magát meghatározni, és ettől legitimé tenni magát, de azért a demokratikusabb megközelítés az, hogy ne csak 5 évente, most már 5 évente önkormányzati választáskor erősítsünk meg egy testületet, hanem a választások között is a hétköznapokban. És valamikor jobb döntések születnek, tehát azért nem tudom, például évek óta dolgozunk a Szentendrei önkormányzattal, és velük kapcsolatban már hallottam, mondjuk megfogalmazni önkritikát is arra vonatkozóan, hogy volt olyan folyamat, amiben nem sikerült időben lépniük, vagy nem sikerült meghallaniuk az állampolgárok véleményét, és ott utólag nem is a legjobb döntések születtek, vagy nem tudom, állampolgári ellenállásba ütköztek, tehát mondjuk ott egy forgalomszabályozási ügy volt, viszont ennek a tapasztalatait levonva a következő hasonló forgalomszabályozási ügybe meg teljesen másképp vágtak bele, sokkal körültekintőbben több hangot meghallva. Nyilván a hátránya az összes ilyen folyamatnak, hogy több idő kell rá, tehát több energiát.
Jobban szét kell nézni, sok mindent ki kell nyitni magukat.
Sokkal több embert kell meghallgatni hozzá, igen.
Hát, mert ugye mi akár civilként, akár kívülről értékelőként ezt el tudjuk jól mondani, azért izgalmas, és lehet, hogy ezen érdemes majd még egy kicsit jójózni, hogy meg tudnak-e ők fogalmazni, hogy mitől éri meg nekik, tehát ezt a plusz fáradtságot, most mondtál, és ez tényleg nyilvánvalóan jó, hogyha ilyeneket ők is belátnak, de jó lenne, ha több szempontot sikerülne összeszedni, mert tulajdonképpen egymást is fertőzhetnék, hogy mitől éri meg ezt a plusz energiát, mitől éri meg, hogy leadnak egy kicsit a hatalomból, ezt nem szokták elismerni, de hát ilyenkor tulajdonképpen hatalommegosztás történik, bizonyos fokú hatalommegosztás, bár végső soron a döntő az önkormányzat. Na jó, engem most hirtelen itt ez izgatott.
Feltehetjük ezt a kérdést nekik, hiszen a 17-én lesznek állampolgári kezdeményezések is, de több önkormányzatnak a munkatársai lesznek fővárosból, Pest megyéből, illetve a Közösségfejlesztők Egyesülete kezdeményezésére létrejött a részvételi irodák műhelye, ez egy tapasztalatmegosztó műhely, és elsősorban ezt fogja képviselni Mihály Bulcsú, aki egyébként az Uglai Önkormányzatnál dolgozik, tehát van egy kölcsönös tudásmegosztás több önkormányzat között, pont erről, hogy akkor hogyan lehet ezt a részvételiséget jól gyakorolni, vagy mik azok az eszközök, amik működnek, és mi az, ami kevésbé.
Jó is, hogy ismét szóba került a 17-i program. 4 műhelyt fogtok majd szervezni. Az első részvételi tudásszervezéssel és döntéshozatallal kapcsolatos. Gondolom itt az, ami leginkább ilyen elméletek lehetnek talán. Utána pedig közösségi terénk részvételi alakításával foglalkoztok. Itt lesz majd Sain Mátyás az egyik meghívott vendég a Nyitott Budapest irodától. Részvételi intézményekkel is foglalkoztok majd a harmadik blogban, ugye az előbb említetted, itt lesz majd a vendég a Köfe részvételi irodák kezdeményezésétől, illetve a negyedik műhely pedig a történetek kollektív megjelenítésével foglalkozik, a közös alkotással.
Igen, ez inkább a művészetekről szól.
Szóval némiképp igazságtalanul, mert mindegyik nagyon érdekesnek hangzik, és látom egymás után vannak, tehát aki ellátogat, majd 1 óra és 6 óra között a kesztyűgyárban mindegyiken részt tud majd venni, de pár mondatot, hogyha ki tudnál emelni ezek közül, az szuper lenne.
Hát itt alapvetően az, hogy ez a 4 téma van, ez nyilván attól is, abból is adódott, hogy mi, mint kezdeményezők, milyen témákat emelünk ki, vagy hogyan próbáltuk csoportosítani a részvételi folyamatokat, vagy azokat a területeket, ahol a részvételiség megfogható, és amivel foglalkoznak szakemberek. És akkor, de aztán már kiderült időközben is, hogy ezek a kategóriák így nehezen határolhatóak le, tehát lesz itt átjárás az egyes csoportok között. A részvételi tudásszerzésnél elsősorban olyan részvételi kutatásokról, tudásszerzési módszerekről beszélünk, amiknek van gyakorlati következménye, tehát pont nem azt a részét domborítjuk ki, hogy módszertanilag melyik a helyes részvételi kutatás, részvételi akciókutatás, hanem hogy ezeknek hol lehet a gyakorlati haszna. Én, mint szociológus, amikor az ilyen részvételi folyamatok felé fordultam, számomra nagyon fontos volt az, hogy ne csak a szakmai lapokba legyen megjelenése egy-egy kutatás eredményének, hanem látszódjon a konkrét társadalmi változások szintjén, és a döntéshozatali folyamatokban is ennek a hatása, és hogy ne csak a mondjuk akár hogyha egy önkormányzat felé vagy egy önkormányzat a megrendelő, akkor ne valamilyen fióknak dolgozunk, hanem ténylegesen legyen annak a hatása. És erre kérdezünk rá Lé Mariettánál, Molnár Zuránál és Pataki Györgynél, akik több azért közösségi vagy részvételi tudásszerzési folyamatban részt vettek már, hogy hogyan válik ebből az információból, ami egy közösségben megszületik, tényleges mondjuk akár rendelet, tervezet, tényleges olyan döntéshozatali folyamat, aminek aztán a hétköznapi emberek is megérzik a hasznát, tehát hogy hogyan lesz valódi társadalmi változás ezekből a kutatási, gondolkodási folyamatokból. És akkor a második csoportban pedig már megjelennek a helyi önkormányzatok, tehát a Sajin Mátyás a fővárosi önkormányzatot képviseli, a Tömöri Balázs Pilisboros Jenőt, és Iváncsik Fanni pedig a házigazda Józsefvárosi részvételi irodát képviseli. Itt főleg a részvételi tervezést állítottuk, az volt a cél, hogy a részvételi tervezéssel foglalkozunk, de egyébként Pulisboros Jenőről végül egy közösségi gyűlést kapunk, úgyhogy leginkább itt azért a tapasztalatok megosztása lesz ezekről a folyamatokról, és ehhez nagyon hasonló azért a következő része, ahol a részvételi irodák műhelye mutatkozik be, és emellett pedig a 11. kerület Újbuda részvételi eszközeit ismerhetjük meg, ők létrehoztak a közösségi költségvetésnek és a részvételi folyamataiknak egy ilyen gyűjtő oldalt, és az ifjúsági vagy fiatalokat érintő részvételi folyamatokról fog Szentendréről Új Szászi Györgyi mesélni. Tehát ezek azok a blokkok, a második és a harmadik, ahol nagyon erősen az önkormányzatok jelennek meg, és az önkormányzati szintű munka. És akkor ebből lépünk ki egy kicsit akkor, amikor a művészetekkel, részvételi közösségi művészettel foglalkozunk az utolsó blokkba, ahol pedig Katona Kriszta, talán sokan ismerik a Murál-Morál projektekkel, tehát ezek egy közös falfestő folyamatok, amit egy-egy közösséggel csinál, ezekről fog mesélni, majd a Népszínház utcából a Internép csoport képviseletében lesz Belez Zsuzsa, aki egyébként közösségszervező is, és egy volt üzlethelységet hasznosítanak művészeti célra, ennek a sorsáról és ennek a térnek a működéséről fog mesélni. És akkor a harmadik pedig egy izgalmas kezdeményezés a Trafóban. Van több olyan kezdeményezés, ami a Trafót, mint közösségi kulturális teret próbálja részvételi irányba tolni, ilyen a gondolatgenerátor. Erről fognak mesélni Kocsonyán Zsófi és Szepes Anna.
Tehát még egyszer, akkor a Kesztyűgyárban lesz október 17-én, jövő hét pénteken a CKA új részvételi évtized című eseménye a helyi demokrácia műhellyel kapcsolatban, illetve a részvétel hónapjával kapcsolatban. Hol lehet mindennek utána nézni, aki ellátogatna, mit tegyen?
Igen, kérjük, hogy a cka.hu weboldalon van ennek az eseménynek egy regisztrációs felülete, itt várjuk a résztvevőknek a regisztrációját, hogy tudjuk, hogy hány emberre számíthatunk, és akkor várjuk szeretettel őket a Mátyás térre. Egyébként pedig a részvétel hónapjának több más eseménye is van, ezt is kövessék nyomon a honlapunkon és a Facebook oldalunkon, most már közel 30 esemény lesz országszerte október során, amit a velünk partner helyi közösségek valósítanak meg.
Nagyon szépen köszönjük, dr. Bálint Mónika, a CB Ecológium Alapítvány ügyvezető igazgatója volt a vendégünk. Új részvételi évtized, ezzel a címmel rendeznek majd egy érdekes eseményt a Kesztyűgyárban október 17-én, a részvétel hónapjával pedig itt a Civil Rádióban többször is fogunk még foglalkozni. Köszönjük szépen, minden jót nektek, szia!
Köszönjük, sziasztok!
perc.
1849. október 6-án hajnalban Aradon a császári hadi törvényszék ítélete nyomán kivégezték a Magyar Szabadságharc 12 tábornokát és egy ezredesét. Az aradi vértanúk emléknapjával kapcsolatban beszélgetünk Antafi Péterrel, a Rubikon Intézettől. Jó napot kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Igen, amit a Rubikonnál ennél az ünnepnél, mondjuk úgy, vagy emléknapnál kapcsolatban most publikáltunk is az emléknapra, az ennek nem csak a megtörténtének a feltárása, hanem a hagyománya, hogyan, mikor lehetett egyáltalán ezt úgymond megemlékezni, vagy méltó módon megjeleníteni. Ez klasszikusan egy olyan dátum, amit nagyon sokáig a hatalom nem engedett. Nem is tudott el mit kezdeni, ugye egy elnyomásból születik meg, nem véletlenül olyan véres az ítélet, nem véletlenül bitófát használnak, ami igazából köztörvény és bűnözőknek van fenntartva, az nem ilyen szempont, nem egy méltó, bár ilyen fogalmakat ebben a korban lehet használni, nem ez illik egy katonatiszthez. Ugye a pert lefolytatják augusztus végétől, azzal védekeznek a magyar tábornokok, akik a tábornoki rangot a szabadságharc alatt érték el, de mindannyian a császári királyi hadseregnek voltak tisztjei korábban, még azzal védekeznek, hogy ez egy részükről egy jogos dolog volt, ők ugye egyrészt parancsot teljesítettek, másrészt Ferdinánd miatt volt engedélyük arra, hogy a magyar honvédségben részt vegyenek, illetve a magyar kormány utasításait kövessék. Ami érdekes, hogy nem csak 13-ról van szó, ugye az előtte való napokban és utána is vannak kivégzések. A korszak legnagyobb kutatója, Hermann Robert, több mint 140 olyan esetet számolt össze, ami ehhez kötődő kivégzéseket jelent ezekben a hónapokban egészen a következő évig. Mondjuk Lenkei az a főtiszt, aki már megőrül, van valamilyen pszichiátriai betegsége, ez már a tavasz óta megjelenik. Őt például ezért nem tudják kezelni, felmentik, de ő börtönben hal meg majd 1850. februárjában. És ennek a megünneplését nem nagyon lehet, ugye? Jön az a neoabszolutista elnyomás 1849 végétől, ami ezt az egészet tiltja. Ez annyira zavarja az egész szabadságharc megtörtént, de Ferenc Józsefet, hogy sok-sok évvel később is neki ez egy nagyon rossz trauma. pláne nekünk mondhatjuk erre. Ami viszont érdekes, hogy próbálják a holtesteket megszerezni a családok. A temesi főispán a hóhért lebizetve tud kimenteni két testet, hogy méltó eltemetést kapjanak, így sem sikerül mindenkit. 1912-ben találják meg két golyó által kivégzett tábornoknak a holtestét, és 1932-ben egy áradás során, ekkor már Romániához tartozik, ugye Arad, a helyi fő gimnáziumnak a történész tanára az, aki tud egy kis ásatást végezni és további testeket megtalálni. Úgyhogy igazából az emlékezete, hogy ennek méltó emlékezetet kapjanak, az egy nehéz ügy. 20 évvel a kivégzés után tudnak egy emléktáblát elhelyezni, de nem pont jó helyen, ez csak később derül ki, majd 1881-ben kap egy kő emlékművet, és a 91-ben kap egy komolyabb szobrot Zala Györgynek a munkáját, és utána tudják valahogy, tehát a kiegyezés után lehet valamilyen módon megünnepelni, például akár misét mondani az elhunytakéről, hogy az elhunytak neve is elhangozzon, ezt 1849 és 1867 között erre esély sem adódott. Utána, hogy ez Romániához tartozik, majd nem nagyon lehet ezt szintén ott megünnepelni, ezért, vagy hát megemlékezni méltó módon, ezért például a Batthyány örökmécses felállítása az, ami erre az október 6-i dátumra utal, majd az 1920-as évek közepén járunk itt már. De ugyanezt látjuk majd a II. Világháború után, amikor látszólag van egy közös pont a 125. évforduló 1974-ben, amikor szintén van emlékműállítás és a környéknek a rendezése, de utána a Ceausescu Romániája persze továbbra is akasztja a méltó megünneplést, nem engedik oda rendesen a magyarokat, ott autóversenyeket rendeznek. Tehát megpróbálják úgy kezelni a területet, hogy ott egy méltó megünneplésre a magyar közösségnek tudjon összegyűlni. Úgyhogy igazából 1999 a 150. évforduló az, amikor egy komolyabb, úgymond baráti viszony alakul ki, és csak 2001-ben lesz ez igazán állami gyásznap, vagyis 150 évnek kell eltelnie, hogy igazi állami ünnepé váljon, addig ez egyértelműen a magyaroknak, mint közösségnek az emlékhelye és az emlékezetén múlik, hogy ma egyáltalán ezt emlegetjük.
Rendkívül érdekes volt, hogy végigvezette ezt az emlékezését, az emlékezésnek a történetét is az elmúlt időszakban. Hogy állunk most október 6-ával, ugye azon túl, hogy az iskolában mindig meg kell emlékezni arról, hogy mi történt, hogyan látjuk most ezeket az eseményeket? Összekapcsolódik-e mondjuk a szabadság eszménnyel az október 6-ai emléknap, vagy mit társítunk most igazán hozzá, mit látnak?
Amit az elmúlt években a magyar történettudomány tudott kutatásként felmutatni, az például a hozzájuk kötődő legendáknak egy kicsit a kritikai megrostálása. Számos olyan legenda kötődik a kivégzettekhez, hogy pontosan hogyan viselkedtek ekkor, mik voltak az utolsó szavaik. Ezek egy része az utólagos legenda gyártás, de nyilván azért, mert történeteket akarunk erről elmesélni, ennek egy tisztázása zajlott. A másik, hogy föltárásra került az egyre hangsúlyosabb az, hogy nem csak ők 13-an voltak, egyre jobban elmondják a pert is, tehát hogy nem csak egy megtanulandó névsor lett a Zaradi 13, hanem egy kicsit jobban érteni a történetet, egyre jobban kontextusban lehet helyezni azt, hogy mi zajlik ekkor itt Európában. Az október 6-át is egyre jobban elmondják, hogy nem véletlenszerű a dátum. Itt arról van szó, hogy a második bécsi forradalom kitörésének és az osztrák hadiminiszter meglincselésének az évfordulójára direkt bosszúból akarták tenni. Tehát egyre jobban az osztrákok által szándékolt jelképes értelmét is el lehet mondani a történethez. Úgyhogy azt is, hogy az orosz és az osztrák viszonyban ez egy törést okoz, mert a cár pedig pontosan a tisztek felé való kegyelemre próbálta a Ferenc Józsefet rávenni. Tehát gyakorlatilag, ahol most tartunk, az az eseményeknek a egyre komplexebb értése, a legendák helyett egyre inkább a történeti pontosság, és hogy azoknak a neveknek is a egyre több elismétlése, akik meghaltak a szabadságharcért, nem csak október 6-án, hanem előtte és utána is.
És akkor elkezdjük talán eltávolítani mondjuk azt, hogy kik követték el ezeket a kegyetlenségeket, és kicsit a történelem homályába vész, hogy itt az osztrák birodalom, vagy az osztrák későbbi kiegyezés után például hogyan kezelték ezt az eseményt, hanem sokkal inkább már magunkénak, vagy a magyarságunk részének érezzük, beépül ez a mindennapjainkban?
Nem, itt azért hangsúlyozni kell, és mind a mai napig hangsúlyozzák, hogy ez alapvetően egy túlzó osztrák agresszió, egy egyértelműen nagyobb osztrálás vezette őket, ha a történelem az források alapján dolgozik, ha a szakirodalmat megnézzük, mindegyik hivatkozik a Hajnaunak a forrásaira, pontosan tudjuk, hogy erről hogyan vélekedett, és azt is, hogy a Bécsi udvar hogyan vélekedett. Tehát, hogy már júliusban kinyilvánítja azt, hogy itt rögtönítő bíróságok lesznek, ő bármennyi embert agyonlövet, hogy felakasztat, ő 100 évre el akarja folytani a magyarságban a forradalom kitörésének a csíráját és lehetőségét is. Tehát nem az, hogy itt milyen fajta bosszúállási szándék jelenik meg, mi ez az osztálykozás, ezt hozzá kell tenni, ezt nem fogjuk soha elhomályosítani, nem is lehet.
Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy mi is történt Aradon 1849. október 6-án. Antalfi Péter volt a vendégünk a Rubikon Intézettől. Minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok.